Pontosan tudta, hogy mit fog tenni. 10 óra előtt ér be a szerelvény a Waterloo udvarra. Taxiba vágja magát, hazarohan, hogy megmosakodjék és rendbe szedje magát, aztán, ahogy csak tud, siet Hampstead-be, Judithhoz. Kinyitotta az újságot, és végigfutott a hasábokon, szórakozottan lapozott oldalról oldalra. Egyszer csak megtorpant. Valami ismerős dolog ötlött a szemébe. Egy ismerős név, fekete keretes tudósítás a középső hasábon. Tulajdon halál hírét olvasta alapban. Emígyen, Mr. Antony de Margelt, Uxragen Oerod, ST. John Schwod, a Margel Hotel Kft. Tulajdonosát az éjjel holtan találták hálószobájában. Golyóhatolt a fejébe a szájpadlásán keresztül, s kezében kis kaliberű revolvert találtak. A tetemre Mrs. Rea, Mr. Margel ház vezetőnője bukkant rá, aki öngyilkosság, s most épp olyan hirtelen tört rá ismét a valószerűtlenség érzése, kitaszítva érezte magát a valóságos világból. A fülke, amit mondottam, homályosan volt megvilágítva, így nem láthatott mást, mint a felfelé tartott újságokra meredő üres falát. Mintha nem volnának többé utitársai, mintha megszöktek volna előle, s csak az újságfüggönyt hagyták volna ott, melyet csupán a vonatrobogása reszkettetett meg időről időre. Igen, úgy érezte, egyedül van. Vadul felugrott, feltépte a fülke ajtaját, és kirohant a folyosóra. Folytogatóan nehezedett rá az ártér. A magasba tartotta újságját, hogy rávetődjék a fülkéből kiszűrődő fény, úgy olvasta el újra a cikket. A tévedés kizártnak látszott. Túlzottan részletes volt a beszámoló. Elmondott róla mindent. A múltját, a jelenét, fivérét, Mr. Stephen Margelt, a Harley Street-i kiváló sebészt, azonnal értesítették menyasszonya, Miss Judith Gates ismeretes, hogy Mr. Margelt szeptemberben ideg összeroppanáson esett át, melyből hosszú kikapcsolódás révén sem tudott teljesen kilábalni. Toy megkereste az újság keltezését, s nagyon félt attól, amit látni fog. A keltezés azonban az napi volt, december 23-i, amiből az derült ki, hogy 48 órával ezelőtt főbelőtte magát. A revolver ott volt most is a farzsebében. Toy összehajtogatta az újságot. A vonatharsány elnyújtott füttyöt hallatott, s ez a Kvenan ne hajó fürtjének hangját idézte Toy emlékezetébe. Végignézett a homályos folyosón, üres volt. Egyetlen ember állt az egyik ablaknál, kihajolt, s a havazást nézte. Toy valamelyik utastársának vélte. Másra nem is emlékszik, egészen a Waterloo pálya udvarig. De valami, egy benyomás, tudatalatti emlékkép, megmaradt benne a folyosón látott utasról. Hamarosan rájött, hogy micsoda, az az utas téli kabátot viselt, régi módi szőrme gallérral. Az öreg Margel járt mindig ilyen gallérral. Ettől kezdve, mintha mindenhol maga előtt látta volna. Amikor kezében a podgyász jeggyel a podgyászkosihoz sietett a hajókofferért és a táskákért, olyan sűrű tömegvette körül, hogy a karját sem bírta megmozdítani. De, mintha azt érezte volna, hogy hátulról egy darab szőrme nyomódik a vállához. A hoddár taxit kerített. Toy megadta a sofőrnek a szímét, borravalót nyomott a hoddár markába, és beugrott a taxiba. Még így is úgy érezte, mintha a hoddár a szükségesnél tovább tartaná nyitva a taxi ajtaját. Csukja be, ember, Toy észrevette, hogy kiabál. Csukja be, gyorsan, igen, uram, válaszolta a hoddár, és hátraugrott. Bevágódott az ajtó. Toy, ahogy kinézett a kis hátsó ablakon, látta, hogy a hoddár még mindig ott áll, és bámul utána. A taxi olyan sötétnek és zártnak tetszett, mintha egy fényképész ráhúzta volna fekete zsákját. Alig látott valamit. Minden esetre gondosan végig tapogatta az ülést, az egész taxi belsejét. De nem talált semmit. A történetnek ezen a pontján Hargreaves egy-hét pillanatnyi szünetet tartott. Akadozva beszélt. Nem, mintha attól tartott volna, hogy kételkedni fognak a szavában, inkább nehezen akadt rá a helyes kifejezésekre. Most történt első ízben, hogy hallgatója, Miss Judith Gates, félbeszakította. Várjon csak, kiáltotta a gázkandalló mögötti homályból. Kérem, igen, ez az illető, aki Tonyt követte, kisé akadozva beszélt Judith is. Ön nem mondta meg, hogy ez nos, szóval, hogy ez, hallott, volt-e, kérdezte Judith. Nem tudom, hogy ki és mi volt, válaszolt Hargreaves, s nyugodtan a lány szemébe nézett. Az egyetlen, amit tudok, hogy ez a valaki szőrmegallért viselt a kabátján. Judith a tenyerébe temette az arcát. Akárhogy is kiáltott, még ha feltételezzük is, hogy az volt. Úgy értem, hogy még ha feltételezzük is, hogy az az ember volt, akire maga gondol. Hiszen éppen ő az, ha senki más, aki élve vagy holtan soha nem akart volna Tonynak ártani. Az öreg ím szerette Tonyt. Minden fillérjét Tonyra hagyta, Stephenre pedig egy fityinget sem. Mindig azt mondogatta Tonynak, hogy vigyázni fog rá. Vigyázott is, bólintott Hargreaves. No, de, nézd le, mondta lassan Hargreaves a lánynak, maga még mindig nem érti, hogy annak a Tony által megérzett rossz indulatnak mi lehetett a forrása. Tony sem értette, annyit tudott csak, hogy egy sötét taxiban utazik, síkos, havas utcákon át. És bármi legyen is az, ami követi, jó vagy rossz, ő nem bírja elviselni a gondolatát. Még így is jól végződhetett volna minden, ha a taxisofőr óvatosan hajt. De az volt az első hóesés az idén, és a sofőr elszámította magát. Amikor már csak 200 yardnyira voltak az Uperroattól, túl hirtelen próbált befordulni egy sarkon. Tony érezte, ahogy a farolókosi reménytelenül megcsúszik. Látta, hogy megbillen az üvegfal, és egy fekete fatörzs rohan velük szembe, míg csak bele nem ütközik az előső szélvédőbe. A fatövében kötöttek ki, s a taxi egyik kereke kiesett. Ki kellett kerülnöm, kiabálta a sofőr. Nem tehettem másképp, egy szőrmegalléros öreg pasas éppen az orrom előtt bukkant ki, így történt azután, hogy Tonynak gyalog kellett hazamennie és egyedül. 5 lépést sem tett, tudta, hogy követik. 200 yard nem hangzik nagy távolságnak. Az első sarkon jobbra, a következőn balra, és már otthon is van. Ezúttal azonban, mintha végtelenben nyúlna ez a távolság, úgy, ahogy az álomban szokott történni. Nem akarta ott hagyni a taxisofőrt. A sofőr azt hitte, azért, mert Tony kételkedik a becsületességében, abban, hogyha a kereket megjavította, utána viszi a podgyászt. De nem ez volt azok. Az út első szakaszát gyors léptekkel, sietve tette meg Tony, aki a sarkában volt, hasonló ütemben követte. Egy utcai lámpa fényénél Tony látta a vizes szőrmegallért a kabátján, egyebet azonban nem tudott kivenni. Aztán meggyorsította a lépteit, már csak nem a futásig. És bár a mögötte jövőnek a járásában semmi változást nem észlelt, a köztük levő távolság nem változott. Tony nem kérdezte, hogy jó-e, ami követi, avagy rossz. Ilyen árnyalatok nem igen jutnak eszébe az embernek, ha olyasmivel áll szemben, ami esetleg már nem él. Mindössze annyit tudott, hogy nem szabad megengednie, hogy ez a valami ővele azonosítsa magát, mert akkor vége. Ekkor, mintha csökkent volna a távolság közöttük, és tonyi futásnak eredt. A kövezet fekete volt, a hó piszkos szürke. Látta az ismerős útkanyart, az alacsony kőfalak mögött az előkerteket. Meglátta az utcatáblát az egyik sarkon, fekete alapon fehér betűkkel. Egyszerre vakrémület tört rá, és felrohant a lakásába vezető lépcsőkön. A ház sötéten állt. Előkotorta zsebéből a hideg kulcsokat, a kulcskarika azonban, mint szappan a fürdőkádban, kisúszott a kezéből, és leesett a tornász csempézett padlatára. Tapogatózott utána a sötétben, és eközben az a valami befordult a kapun. Tonyi hallotta a kapun nyikorgását. Megelte a kulcsokat, csodával határos módon beletalált az árba, és kinyitotta az ajtót. Közben azonban nagyon elkésett, mert az a valami már felfelé jött a lépcsőn. Tony azt mondja, hogy közelről, az utcai lámpa fényében még vizesebbnek, még vedlettebbnek tetszett a szőrmegallér. Többet nem tudott megállapítani. Állt a sötét halban, mögötte a nyitott ajtó. Még az ismerős dolgok is kiestek az emlékezetéből, s képtelen volt rájönni, hogy hol van a villanykapcsoló. A másik személy belépett a házba. Tonynak eszébe jutott, hogy a fal zsebében most is ott a fegyver, melyet körül hordozott a világban. Benyúlt a téli kabátja alá, hogy kihúzza a nadrág zsebéből a revolvert, de még ez az egyszerű mozdulat is az ő kárára ütött ki, mert lejtette a fegyvert a szőnyegre. Minthogy a látogató most már alig 6 lábnyira volt tőle, nem állt meg. Fölrohant a lépcsőkön. A lépcső pihenőről megkockáztatott egy gyors villantást lefelé. Az a valami megállt. A nyitott kapun át beáradó gyér, kékes fénypászmák között Tony látta, ahogy lehajol, és fölveszi a szőnyegről a revolvert. Tony elkezdte felgyújtani a lámpákat az emeleti halban. Még kiáltott is valamit. A hálószoba ajtaja előtt állt. Felrántotta az ajtót, bebotorkált rajta, és kezdte felcsavarni a többi villanykapcsolót. Két lámpa égett már, mire megfordult, és az ágyára pillantott. S az nem volt üres. Az ágyon fekvő ember azonban nem ült föl az ajra, a fényre. Lepedőt akarta, fejétől a sarkáig. És még a lepedőn keresztül is kirajzolódtak lesoványodott, beesett arcvonásai. Tony Marvell ekkor elkövette életének talán legbátrabb cselekedetét. Meg kellett bizonyosodnia. Odament, és félrehajtotta a lepedő felső sarkát, a saját arcát látta. Egy halott ember arcát, mely üres tekintettel merett az ágyról felfelé. Hogy megrendülést jelentette számára? Nos, igen, de hogy még jobban félt volna, azt nem. Mert ez a hulla valóságos volt, húsból vérből való, ahogyan hús és vérember volt Tony is. Hajszálra olyan volt, mint ő, ez azonban többé nem egy valóságos és egy valószerűtlen világ kérdése volt. Ebben nem kellett beleörülni. Valóságos emberi test volt. S ez csak csalást és szélhámosságot jelenthetett. Hangot hallott a szoba másik végéből. Hát te élsz. Tony megfordult, s a bátyja, Stephen tekintett rá az ajtóból. Stephen sietősen magára kapott házi köntösben volt, a haja kócosan meredezett. Arca az összeomlás jegyeit viselte. Nem akartam megtenni, kiáltott feléje Stephen. Bár Tony akkor nem értette, érezte mégis, hogy beismerést rejtenek ezek a szavak, a bűnösség beismerését. Dadogva kimondott szavak voltak. S szánalmat ébresztettek az iránt, aki kiejtette őket a száján. Én egy percig sem akartalak igazán megöletni ott a hajón, mondta Stephen. Tréfa volt az egész, hiszen tudod, hogy sohasem lettem volna képes rá, hogy ártsak neked. Ugye tudod, hallgass meg, már most Stephen, amint mondtam, az ajtóban állt, és azzal vesződött, hogy rendesen felvegye a házi köntösét. Hogy mi volt az, amitől hirtelen hátrafordult a hal felé, Tony nem tudhatta. Talán egy hangot hallott a háta mögött. Talán meglátott valamit a szemesarkából. Minden esetre Stephen hátrafordult, és felsikoltott. Többet nem látott Tony, mert a halban kialudt a világítás. Ismét rátört a félelem, s megbénította, mert egy kezet látott. Vagy talán inkább csak a felvillanását egy kéznek. Ez a kézben nyúlt a kinti sötétségből. Ráfonódott a hálószoba ajtó kilincs gombjára, és behúzta az ajtót. Ráfordította a kulcsot, s Tony bezárta a szobába. Stephen pedig kirekesztette a sötét halba, és Stephen még akkor is sikoltozott. Megvan a haszna, hogy Tony akkor be volt zárva a szobába. Ez sok kellemetlen magyarázkodást takarított meg számára később a rendőrség előtt. A többit Mrs. Reacnek, a házvezetőnőnek tanúvallomásából tudjuk. Az ő szobája Stephen hálószobája mellett volt, az emeleti hal végében. Sikoltásra ébredt, dulakodásnak tűnő hangokra és heves lihegésre. A hangok Stephen szobája felé vonultak el, az ő ajtaja előtt. Felkelt, magára rántotta pongyoláját, s éppen ekkor hallotta besukódni Stephen ajtaját. S ahogy kilépett a halba, 48 órán belül most már másodszor hallott viszonydördülést. Már most Mrs. Reac kézeskű alatt vallani, hogy a lövés után senki sem hagyta el Stephen szobáját. Ő szemmel tartotta az ajtót, s csak percek múlva tudott elég bátorságot gyűjteni, hogy benyisson. Addigra minden zaj előtt már. Stephennek a jobb halántékába hatolt a golyó, egészen közelről. Feltehetően saját maga lőtt, minthogy a fegyvert is megtalálták az összegúban szólódott, vérfoltoság nemű között. Más nem volt a szobában, s belülről zárva volt valamennyi ablak. Az egyetlen, amit ezen kívül Mrs. Reac észrevett, egy kellemetlen, igen kellemetlen illat volt. Dohos ruha és ázott szőrmeszaga. Hargre a ves ismét szünetet tartott. Úgy látszott, végére ért a történetnek. A vele szemben ülő lány tenyerébe temette arcát. De Hargre a ves értette a dolgát. Nos, kérdezte halkan, most már értik a magyarázatot, ugye? Judit levette az arcáról a kezét. Magyarázatot, a természetes magyarázatot, ismételte meg kimérten Hargre a ves. Tony Marvell nem fog megbolondulni. Sohasem voltak rohamai, sem vakvillanatai. Mindez csak hite. Kegyetlen, gyilkos szélhámosság volt az egész, melyet Stephen agyalt ki, s végül visszafelé sült el. De ha sikerült volna, Stephen Marvell majdnem tökéletes gyilkosságot követett volna el. A Judit arcáról sugárzó megkönnyebbülés, a reménység hirtelen szédülete a szívébe markolt Hargre a vesnek. De nem mutatta. Tekintsünk vissza 8 hónappal, folytatta, és kezdjük az elején. Tony igen vagyonos fiatalember. A kiváló Stephen viszont nyakigül az adósságban, és állandóan borotva élen táncol. Ha Tony meghal, Stephen a legközelebbi rokon örökli az egész vagyont. Stephen tehát úgy döntött, hogy Tonynak meg kell halnia. Ám Stephen orvos volt, és jól tudta, milyen kockázatos dolog a gyilkosság. Akármilyen zseniálisan tervezik meg, valakire mindig gyanakszanak. S ezúttal Stephen lenne az. Semmi kedve nem volt megkockáztatni, hogy detektívek szimatoljanak körülötte, hogy kellemetlen faggatózásnak vesék alá, megírják azokat az átkozott boncolási jegyzőkönyveket. S végre, több mint 8 hónappal ezelőtt, egyszerre meglátta a módját.